Hangtörténetek.
Muzsika hetet hét határon túról, szombatonként este 8:45-től.
Zenei szerkesztő dr. Szabó Attila, műsorvezető Ila Gábor. Támogató a BIOL.
Thank you.
szombaton este 20 óra 19 perckor élőadásban köszönti Önöket Hangtörténetek című műsorunk műsorvezetője Ila Gábor, azaz jó magam. Augusztus 10-e van, egyesek szerint bőven a nyár derekán járunk, és még rengeteg van hátra ebből a gyönyörű évszakból. Kettesek szerint viszont már a nyakunkon az ősz. Nyilván egy olyan kérdés, amit nehéz eldönteni, amiben viszont biztosak lehetünk, hogy ma este is gyönyörű muzsikát hallgatunk, köszönhetően kedvenc zenei szerkesztőnk válogatásának, aki ma este is velünk van, dr. Szabó Attila Hamurodalmásról. Szervusz, hogy vagytok?
Jó estét kívánok, szervusz, köszönöm szépen, jó. A mai műsorunk tulajdonképpen egyenes folytatása a múlt hetinek, több darabunk vonatkozásában is. Így a Johann Sebastian Bach cselló versenyének tekintetében is. Ez a múlt heti D-moll verseny az 1052-es jegyzékszámú második tétele. Ugyancsak Bob van Asperen és a Melanthe Amsterdam adta elő. Az az igazság, hogy elég nehéz helyzetben vagyok, amikor egy ilyen több tételes művet, bizony leggyakrabban a szimfonikus zenében ez fordul elő, hogy egy mű az nem egy tételes, hanem több változó tételszámból áll. Ugye elég nehéz kiválasztanom azt a tételt, amelyiket hát a legreprezentatívabbnak tartjuk, de ugye nem is sikerül. És mindig egy ilyen hiányérzettel maradok, és ez is azt javasolom, aki teheti annak, hogy amikor én itt egy tétellel próbálom kiszúrni a zenehallgatók szemét, egy bizonyos szimfóniából, versenyből, szonátából, akkor házi feladatként természetesen saját épülésére a többi tételt is, tehát az egész művet hallgassa meg otthon, mert az az igazság, hogy a művek nem hiába több tételesek. Szoros összefüggés van közöttük. Ez a második tétel, ebből a csembaló versenyből egyeneságon folytatja azt a sötét, komor hangulatú első tételt, amit a múlt szombaton volt szerencsénk hallani. Mondanom sem kell, hogy ezt ilyen sok előadásban hallottam, emlékszem múlt héten, vagy tizenvalahány előadás közül próbáltam kiválasztani azt, amelyik a legjobban illet akkori hangulatomhoz. Most érzem, hogy egy kicsit ez a lassú tétel, az adagio tétel, ez kicsit talán túlvontatott volt. Én más formában ismertem meg, zongora versenyformában ismertem meg még a 70-es években. Említettem azt is a múlt héten, hogy Kocsis Zoltán volt a szólista. És hogy valahogy az ő tempói jobban hát beívódtak, és így otthonosabbak számomra. Arra is emlékszem, hogy 1980-ban Csehszlovákiába jártam, és akkor Pozsonyba vásároltam egy hátizsáknyi lemezt. Még a, pontosan emlékszem az utcára, hogy hol volt akkor a zeneüzlet. És az egyik kedvenc hangszerem abban az időben a csembaló volt, most is az más különben. Nagyon sok csembaló lemezt vásároltam, többek között a Bogdan Várhál vezényletével a pozsonyi szimfonikusok adták elő az egyik lemezen ezt az csembaló versenyt, és annak is pontosan emlékszem a tempójára, hát egy kicsit virgoncabb, mint amit ma hallottunk, a Melanthe Amsterdamtól és Bob van Asperentől. Ezeket inkább azért mondom, mert nagyon fontosnak tartom tulajdonképpen nem csak a zene dolgában, hanem minden tudás és érzés és hatás dolgában azt, hogy az embert éljék hatások, jó hatások gyermekkorában, tehát gyermekkorában olvasson sokat, regényeket, költészetet, hallgasson zenét, hallgathasson a gyermek zenét, érjék zenei élmények. Az igazság, hogy az akkori imprintek, azok a benyomások, azok kitörölhetetlenek, és hatalmas tárháza minden későbbi percében az életének. Akkor a óriási, pótolhatatlan kincs ez, amit lehet pótolni később. Tehát, hogyha gyermekkorában az ember nem kapja meg, akkor lehet igyekezni később, de már nem olyan érzések jönnek vissza. Most itt eszembe jut Marcel Proustnak, a nagyszerű francia írónak, ugye neki ismeri az Eltűnt időnyomában című regény folyamát, ha másképpen, hát címként. Közismert, hogy itt a regény arról szól, meg úgy kezdődik egyáltalán, hogy a szerző abbéli meggyőződését fejti ki, hogy valójában nem is az átélt pillanat az, ami megmarad, és ami igazán élménydús, hanem a rávaló emlékezés. Tehát igazából mi nem is a pillanatban élünk, hanem a pillanat emlékében, az emlékezetében élünk. csak ugye közismert ez a bizonyos kezdete a regénynek, ahol belemártja teába az édesanyja által sütött Madeleine nevű süteményt, már felnőtt korában, és akkor az egy ilyen zuhatagot, egy ilyen emlék és élmény zuhatagot indít el benne az Madeleine nevű süteménynek az íze és a szaga, illata. Ez egy közismert és biológiailag jól megmagyarázható jelenség. Ez azzal függ össze, hogy az agy egyik legrégibb részébe vezetnek a taglásingerek, és ekként ez a hipokámpusznak nevezett terület, ez sokkal jobban működik, mert sokkal régebbi, mint például a neokortex, mint az agykéreg, ami a racionalitásra függ össze. Tehát ezek tulajdonképpen irracionális dolgok, ezek az emlék zuhatagok, amik ilyenkor az embert elérik, még állati korunkból valók. Na, de hát összefoglalva, aki csak teheti gyerekét, unokáját, meg egyáltalán minden gyereket, aki a keze ügyibe van, valami hatással van rá, azt vezesse be a zenébe is, az irodalomba is. Mindenféle finom élménybe, ami művészettel kapcsolatos, mert az sokszorosan meghálálja magát majd. Nem lesz annyi unott felnőtt, aki nyugdíjban meg, és nem tudja, nem találja meg magát, csak ül, néz ki a fejéből a padon, és bereng a semmin. Tehát óriási élményeknek lehetünk elvetői, ha gyerekkorban éri a gyereket az inger.
Ráadásul hiányunk van hallgatókban, és ez már nagyon régóta így van. Egy 60-as évekbeli Kodály interjúban is azt nyilatkozta a mester, hogy rengeteg jó zene van. Just not enough listener, azt mondja, hogy nincs elég, vagy már akkor sem volt elég hallgató, ezért is lenne fontos, hogy zenét értő, hallgatni, befogadni képes generáció nőjön fel.
És ezt vegyük észre az irodalom dolgába is. Most ezzel az internettel és az rengeteg mindenféle ilyen, hogy mondjam, ilyen hálózattal, vagy hálózati szájtal, most nem akarok neveket mondani, mindenki író lett. Viszont olvasó az egyre kevesebb van. Tehát több az író most már hamarosan, mint az olvasó. Mindenkinek vannak sok nem olvasó ember közül, akik felférnek a netre, irodalmi ambíciói és elképzelései, amiket nyilván most is tud tenni. Ugyanebben a hát lényegében nosztalgizálás jegyében folytatjuk műsorunkat. Schubert 9. utolsó befejezett szimfóniájának, a nagy C-durnak a harmadik tételét fogjuk hallani. Eredetileg nagy C-durnak hívták, mert ugye a 6. az a kis C-dur. Aztán a C-dur az elkopott és maradt, hogy nagy. Mert valóban ez a leghosszabb szimfóniája és a leggrandiózusabb, a legnagyszerűbb. Bár én ugye a legsikerültebb Schubert műnek, azt hiszem, ezt már volt alkalmunk egyszer kejtsem műsoromban, mégiscsak a befejezetlen tartom, hát az egy hatalmas alkotás az emberiségnek, de most a nagyot hallgatjuk, a C-dur, a harmadik tételét, a Scherzót, Allegro vivace-t, a bécsi filharmonikusokkal és Sorti Györgyel. Sokat lehetne mondani erről a szimfóniáról, annyit mondanék, hogy a számozása bizonytalan. A 6. szimfóniáig nincsen baj a Schubert listában, de aztán 7., 8., 9. összebogzódnak a szálak, már ez már a 19. században Schubert halála után kezdődött. Most ennek a különféle ágaira, bogaira nem térnék ki. Lényeg az, hogy leggyakrabban 9. emlegetik ezt a szimfóniát, de ne lepedjön meg senki, hogyha mondjuk például a német nyelvű irodalomban 8. említik, meg aztán tudni kell, hogy volt ugye neki ez a bizonyos 10. elkezdett szimfóniája, amelyiknek elvesztek részei, meg nem is fejezte be. Lényeg az, hogy ez a 9., ezt hallhatjuk most. Ha valaki megfogadja iménti tanácsomat, és otthon meghallgatja a többi tételét is, mint egy ilyen órányi ez a szimfónia egészében, akkor az első tételben felfedezi a 1989 előtti Ceausescu időszakbéli esti telezsurnál, tehát tévéhíradó közben hát egy bizonyos motivumot, amit annak idején valamiért egy ilyen zenei szerkesztő a tévénél valószínűleg egy ilyen viszonylag semlegesnek ítélt meg, ami jó aláfestő zene a politikai hírek. Hát ugye abban az időben a politikai hírek abból álltak, hogy Trevedere desto surat într-o atmosferă cordială, ambele părți au ajuns la comun acord în legătură cu necesitatea dezvoltării relațiilor bilaterale și au trebuit rettenetes sótlan szöveg, ami nem mond semmit, mondjuk ma se mondanak sokat a politikáról vonatkozó híradók, de abban az időben aztán ráadásul ebben biztosak lehetünk. Más, eközben ment Schubert 9. szimfóniájának az első tételéből a motivum, a régebbi kiadású hallgatók biztosan fel fogják ismerni. Ez is arról szól, ugye most már 35 év távlatából rögtön eszébe jut az embernek ez a kapcsolat, és arról szól, hogy bizony létezik ez a zenei emlékezet. Az az igazság, hogy nekem ez az első tétel hallgatása az nem okoz kellemetlen élményeket, mert én akkor is kikacagtam a híradókat, ma is kikacagom bizonyos tévékiadóit, pont úgy, mert tudom, hogy egy szó se igaz abból, amit mondanak. Legyen elég az, hogy ez a harmadik tétel ez nem okoz ilyen emlékeket, nem idéz fel ilyen emlékeket, mert megúszta szerencsésen ez a tétel az akkori zenei szerkesztő beavatkozását. Solti György vezényli a bécsi filharmonikusokat. Solti György egyike a nagy 20. századi magyar karmestereknek, akik ugye kénytelenek voltak származásuk miatt Magyarországot elhagyni 30-as években. Ő eleinte Svájcban telepedett le, majd aztán később Európa szerte több zenekarnál is, meg operánál végzett maradandó munkát, talán maradandóbbat a londoni királyi operaháznál, és aztán Amerikában, Chicagóban is volt ő híres karmester 60-as évek végén, a chicagói filharmonikusoknál, egyik legnagyobb 20. századi karmesterünket tisztelhetjük benne. Hallgassuk tehát akkor Schubert 9. nagy szimfóniájának a 3. scherzo Allegro vivace tételét.
C-dur szimfóniájából egy részletet hallottunk, melyben Solti György vezényelte a bécsi filharmonikusokat. Ha jól számolom, még a mai műsorból két gyönyörű darab van hátra. Melyik lesz ezek közül az első, Attila?
Az első az César Franck, Lafranc, francia, belga zeneszerző szonátája fúvolára és zongorára. Ez ugyanis átigratta a hegedű zongora szonátának, de ha muszáj kivágjunk egy darabot, akkor én, hogy mondjam, akkor kicsit bővebben beszélnék még a Schubert szimfóniáról, és akkor Ferruccio Busoni maradna a jövő hétre. Tehát a Schubert szimfóniáról, a 9-ről még annyit mondanék, hogy ezt egyes állítások szerint ezt életében előadhatták, de erre bizonytalan adatok vannak, tehát nem lehet ezt biztosan tudni. Tény az, hogy Beethoven halálára rágyesztendőre halt meg 1828-ban Schubert, és ez a hatalmas munkája valahogy előadatlan maradt. Tehát majdnem véletlenül fedezte fel Robert Schumann, nagyon fellelkesült a felfedezéstől, elvitte Dresda, nem a Lipcsébe, bocsánat, és Lipcsében 11 éve rá, tehát Schubert halálára 11 éve rá adta elő végül is Felix Mendelssohn Bartholdy. Ő vezényelte akkor a Gewandhausenekart. Ugye tudjuk, hogy ezt is említettük már, hogy ő például a Máté Passiót is ő fedezte fel, és adta elő, hát lényegében 100 évvel pontosan az első eladás után, 100 évre rá. Ő egy ilyen nagy redivivus mester volt, Felix Mendelssohn Bartholdy, nagy általa tisztelt elődöket, hát hogy is mondjam, nagy sikerrel vitt újból színre, és rég elfeledett csodálatos műveket sikerült így felelevenítenie. A C-dur nagy szimfónia végül is nagyszerűen sikert arathatott, de utána Európában már, Párizsban és Londonban is visszautasították, ugyanis valóban egy nagy munka, nevéhez híven, kb. Egy órát tart, és igen nehéz szakaszok vannak benne, főleg a vonósok és a fúvósoknak nagyon nehéz a partitúrája. Úgyhogy voltak helyek, ahol nem csak hogy visszautasították az előadást, hanem még így kacagták a próbálkozót, hogy hát ez lejátszhatatlan. Hát ma már azért mások a mércék, ma már igenis lejátszható. Na, tartjuk. César Franckhoz visszatérve ő fog következni. A fúvolára Jean-Pierre Hampal, francia fúvolaművész írta át ezt a hegedű zongora szonátát. A negyedik tételét fogjuk hallani, az Allegretto poco mosso-t James Galway-el, az ír csodálatos fúvolással, aki máskülön Rampálnak volt tanítványa, és Marta Argerich-e. Úgy volt tanítványa James Galway Jean-Pierre Rampálnak, hogy Rampál meghallgatta Galway-t, aki elment hozzá tanulni, és azt mondta, hogy hát már tanítani nem nagyon van, amit tanítania. Néhány tanácsa ellátta a fiatal ír gyereket, és hagyta, hogy fújja tovább a hangszerét. Marta Argerichről már többször beszéltünk, most már nem ismétlem magam, annyit mondanék, hogy egyik legkedvesebb zongoristám, mert rendkívül könnyű keze van, tehát elképesztő, milyen könnyedséggel játszik. És Marta Argerich ezer zongorista közül felismerhető, én legalábbis lakpróbának is eleget tudnék tenni, én azt hiszem. Hát most már idős, de még mindig játszik. Főleg kamarazenélés közben lehet őt tetten érni, igaz, ritkábban játszik, de mindig kamarazenei formációkban. Itt is kísérőként fogjuk hallani a zongorázását. Sose tartotta ezt, hogy mondjam, másodrangú tevékenységnek. A világhíres szólista, aki 1960-as évek elején a Chopin versenyen világra szóló sikert aratott, soha nem tartotta másodrangúnak, vagy akár ugye, megalázónak azt, hogy másokat szólóhangszeren kövessen. Itt is ugye kamarazenét is közben fogjuk hallani. Tehát César Franck, a nagy belga-francia zeneszerző, szonátáját fogjuk hallani, a Allegretto poco mosso-t, a negyedik tételt.
És szerintem még a Főnix belefér. Ha úgy gondolod, hogy fontosabb, mint Busoniból egy részlet, akkor ők még valahogy bepasszírozódnak ma.
Annyira, annyiban fontosabb a Főnix zenéje, mert hogy múlt héten halt meg Niku Kovács, a temesvári Főnix együttes hát legendás gitárosa és vezetője. Ez a felvétel, amit hallani fogunk, ez 1968-as felvétel, lényegében az első Főnix lemezről való, Kanária címe, Kanárul. Hát a Főnixről nagyon sokat lehetne mondani, lényegében úgy kell képzelni a Főnixet román együttesek között, mint amilyen lehetett az Omega annak idején Magyarországon. Legismertebb román együttes volt, és igen sok zenét játszottak, hát ők is akár csak a magyar együttesek többsége, lényte a nagy angol együttesek, a Shadows, a Beatles meg a Rolling Stones utánzásával kezdték, de hamar megtalálták a saját hangjukat, ez például már határozottan a saját hangjuk, ez a bizonyos Kanári című szám, amit hallani fogunk. Ráadásul abban az időben tiltották is, tehát megjelent a lemez ugyan, a kis lemez 68-ban, de aztán már megbánták, mert az igazság, hogy a Kanári szövege az úgy néz ki nagyjából, hogy Kanári búsan énekel a kalitkájában, egyszer csak eszébe jutna, hogy hát végül is miért ne repülhetne ki a kalitkából, neki ugrik a kalitka rácsának, megsebzi magát, majd tovább fütyörészik bánatosan. Hát nem valami világra szóló szöveg, de ez elég volt ahhoz, hogy 68-ban azért felhívja a hatóságok figyelmét erre, és aztán tilos számnak számított, tehát rádióban ezt már nem lehetett hallani. 70-ben Moni Bordeanu, tehát a társszerző, aki ugyancsak idén halt meg, 2024 februárjában, távozott Amerikába, Niku Kovács pedig Németországba távozott 77-ben, kicsempészte, igen, kalandos módon több zenésztársát is a határon, tehát nagyszerű szervező is volt, nem csak zenész. Felhívnám még a figyelmet az 1975-ben megjelent lemezükre, a Canto Fabulaira, ami nekem megvan, még abból az időből, Montano Julián barátom annak idején mondta, hogy most vegyem meg, mert meg fogom látni 20-30 év múlva, volt ilyen érzéke a barátunknak akkor, majd nagy érték lesz, hát valóban majd egy eredeti régi Önix lemez valók. Nagyon jó minőségű zene, érdemes meghallgatni a Canto Fabulaira című lemezüket. Mostanra csak egy rövid számra jut időnk, a Kanárul Kanárira. Tehát César Franck Pólára átírt hegedű szonátájának negyedik tételét hallgatjuk, majd utána a Főnixtől a Kanárult. Thank you.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.
Kanarul galben kaun galbenú Cantate dopo sermelle d'argento, uscire sui se per d'alba, già date occhi tristi in caprezzare, uscire l'inari da renzada. Lo vinco pepto sur mele d'argin Cazzo en jos U pepto frân Zerma canati s-a părut Că zările ți s-au deschis Dar n-a fost doar decât un vis Canarul galben ca un dolbenu, cu pene moi și ochii duși, plângea de după sârmele d'argint și plânsui se pierdea în vânt. Și plânsui se pierdea în vânt. Și plânsui se pierdea în vânt.